Nagy Total, a Trend FM film szemináriuma. Beszélgetések filmekről, nem csak filmesekkel. Minden kedden a 11 órai hírek után Péller Andrással a Trend FM-en.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor szól tovább a Nagy Total. Vendégem Énekes Gábor, a filmtekercs.hu szerkesztője, akivel egy spanyol filmet hoztunk ezen a héten, a 2019-es Platform című drámát, ami egy elég erős szimbólumrendszerrel rendelkező film, ami a modern fogyasztói társadalmunknak állít egy elég erős görbe tükröt. Most itt a felvétel előtt bár beszélgettünk Gáborral arról, hogy a 2019-es év az gyakorlatilag így ennek a tematikának a mentén haladva telt el, nagyon sok hasonló filmet láthattunk, de talán az egyik legerősebb alkotás ezek közül, ami még talán az élősködőkkel is vetekedhet, az pont a Platform. Gábor, üdvözöllek itt a Nagy Totálba, örülök, hogy eljöttél hozzánk ismét.
Szia András, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Itt a Platform, spanyol filmünk, előre elnézést kérek a kiejtésem miatt. Galder Gaceiu Urrutia filmrendező első nagyjátékfilmje, hogyha minden igaz. Alapkoncepciót szerintem gyorsan vázoljuk fel az elején. Van nekünk egy helyszínünk, nem tudhatjuk, hogy mekkora magas vagy mély építmény, beton szobákkal, két ágyjal, ahol szintenként kettő ember be van zárva, napi egyszer kapnak enni, és hát gyakorlatilag föntről érkezik a kaja, megy lefelé, és mindenki ugye annyit eszik, amennyit akar, és ki tudja, hogy mennyi marad a többieknek. Hát eléggé megrázó film, azt kell, hogy mondjam, legalábbis nekem nagyon mély nyomokat hagyott, így a film után sokáig kellett rajta gondolkodni, és van is, mint gondolkodni, de talán kezdjük azzal, hogy amit már említettem, hogy első filmes rendezőről beszélünk, tehát mit is kell tudni erről a Galder Gaceiu Urrutiáról? Milyen rendező is ez az ember?
Az előző két rövid filmje az hasonló témában fogant, de mint azt említetted is, tényleg ez az első játékfilmje, ami egyébként megsüvegelendő teljesítmény, hát csak azért is, mert tényleg szerintem abban egyetértettünk, hogy nagyon profin ki van vitelezve az egész, és pontosan abba a tematikába kapcsolódik be, amiről 2019 szólt, illetve a 2019-es filmtermés, ez az ilyen társadalomkritikus, illetve a társadalmi egyenlőtlenség, a javaknak az egyenlőtlen felosztása, illetve ennek a bemutatása az, ami fókuszba kerül, vagy ami a középpontba kerül, és ezt olyannyira jól talált el, olyannyira részletesen ábrázolta a rendező, hogy én azt gondolom, hogy bőven a téma legjobbjai közé így besorolnám. Ami különösen érdekes a filmmel kapcsolatban, az a műfaj besorolás. Nagyon nehezen tudnám így bárhova is sorolni.
Talán a dráma írhet rá a legjobban. Bár egy kicsit horrorisztikus is az egész, szóval.
Na pont ez az, nagyon-nagyon-nagyon sok minden benne van, tehát ez is egy ilyen hibrid műfajú, pont ezért is működik olyan jól, mert nagyon sok helyről lop, ha lehet így mondani, vagy nagyon sok helyről inspirálódik. Tulajdonképpen egy ilyen disztopikus világban játszódó, allegorikusan értelmezhető, zárt szituációs társadalmi dráma, ilyen erős horror és thriller elemekkel, és egy ilyen csipetnyi szürrealizmussal megfejelve. Ezt a szürrealizmust egyébként szintén egy spanyol rendezőtől hozza, a Luis Buñuel-től, akire a szürrealizmus pápájaként tekint így a filmvilág, és szerintem a rendező az nagyon erősen inspirálódott Buñuel-nek a munkásságából.
Miért pont egy spanyol rendezőtől láthatunk egy ilyen filmet? Ugye már ezt, amielőtt itt a beszélgetésünk elkezdődött, már pedzegettük ezt a témát, nekem kicsit furcsa volt, hogy hát miért pont a spanyoloktól láthatunk egy hasonló témájú filmet? Azt már megsemmítem, hogy amerikaiak nem nagyon szeretnek ebbe belemerülni, hiszen a műfajnak a, mondhatni talán úgy, hogy ugye a csúcsa, ugye az élősködők, ami még Oscart is nyert, gyakorlatilag négyet. Tehát az élősködők, ami 4 Oscart is elhozott, hasonló témára felépítve, ugye ez egy koreai film volt, ilyen most pedig egy nagyon hasonló filmet láthatunk a spanyoloktól, hát és még említhetnénk ugye más filmeket, ami egyik sem amerikai, tehát őket hagyjuk is ki a történetből talán.
Azért a Jokert ezt szerintem érdemes lenne megemlíteni, mert az elég hasonló vizeken evez.
Igen, igazad van, hogy a Joker, de ugye itt egy film, amit az amerikaiaktól. Hollywood az álomgyár így elhozott nekünk ebben a témában, az is ugye tavaly, tehát tényleg elmondhatjuk, hogy 19 az ennek, ezeknek a típusú filmeknek az éve volt, de hogy akkor miért pont a spanyolok álltak elő egy ilyennel?
Szerintem itt tényleg az inspirációs forrásnál érdemes így kutakodni. A rendezőről elég keveset tudunk, pont azért, mert a munkássága az ilyen tényleg nyúlfarknyi. A Buñuel hatása az, ami nagyon erősen kimutatható, és ugye Buñuel az modernista filmrendezőről beszélünk, spanyol, aztán Mexikóban alkotó rendezőről, aki elég hasonló témákban készített filmeket, ugye ennek egyik leghíresebb példája az Öldöklő angyal, ami tulajdonképpen a spanyol burzsóáziának, a spanyol felső rétegnek mutatja be így a mindennapjait, illetve a nagyon furcsa berögződött szokásait, illetve azt a fajta feleslegességig fokozódó életmódját, amiről a rendező azt gondolta, hogy ez jellemzi a társadalom krémjét. És Buñuelnek az Öldöklő angyal című filmje, az tulajdonképpen elég hasonló tematikába fogant meg, ugyanúgy egy zárt szituációs drámáról beszélünk, ahol kb. 20 karakter, így ilyen felső osztálybeli karakter elszeparálódik, és nem tudnak kijutni a külvilágba, és a külvilágból sem tudnak emberek bejutni ebbe az épületbe, és együtt kell lenniük, ki tudja, hogy meddig. Elvileg néhány hónapot töltenek együtt, és akkor a végén már itt teljesen megőrülnek, és így egymásnak mennek. Szóval egy nagyon hasonló tematikát látunk itt a platformban, és szerintem ez volt a legerősebb hatás, kulturális hatás, ami így érte a rendezőt. Illetve a taxisofőr, meg a szárnyas fejvadász, tudom, hogy ez két nagyon elvetemült hasonlat, viszont ezt egy interjúban mondta a rendező, hogy ezt a két alkotást nagyon sokra tartja, nagyon-nagyon szereti, és ha jobban megnézzük, akkor ezek is elég erősen inspirálták a filmet. A szárnyas fejvadásznak ez a vertikális világábrázolása, lent vannak a szegények, fent a gazdagok, és ugye ez nagyon erősen megjelenik a filmben, ugyanúgy, mint ahogy itt is. A lentieknek nem jut fény, a lentieknek nem jut elég élelem, ez egy teljesen visszatérő tematika. Illetve hát a taxisofőrnek az az ilyen morózus és nihilista világlátása is elég erősen megjelenik, úgyhogy nagyjából így ezekből az alkotásokból sem megézgetett a rendező.
Érdekes nagyon egyébként ennél a filmnél, ugye, hogy általában ennél a tematikánál azt láthatjuk, amit te is mondtad, ez a vertikális rendeződés, alul a szegények, hozzá már semmi nem jut le, fölül pedig a gazdagok. Viszont ugye itt csavar egyet a történet ezen a mondhatni kicsit már talán picit klisésnek mondható sztori vonalon, és ugye itt havonta felcserélődnek a szobák, legalábbis az emberek a szobákban, tehát mindenféle kvalitásoktól, mindenféle elfogultságtól függetlenül, tehát teljesen a puszta, véletlen folytán embereink az aktuális helyükről kerülhetnek följebb vagy lejjebb ezekben a szobákban. Egyébként, hogyha jól tudom, akkor 6 hónap ott kell eltölteni idebent.
Igen, bárki, aki vagy jelentkezik önként, vagy pedig ide kerül, az annak fél évet kell itt eltölteni ebben az ilyen monolit-szerű épületben.
Igen, és ugye ezt hozzá kell tenni, hogy minden, szóval nincsenek szabályok bent. Szóval ez kell a film ismeretéhez az, hogy megérthessék a kedves hallgatók, hogy mi is van szó. Itt meg lehet halni, itt éhen lehet halni, itt a bent lévők elvertik egymás életét, nincs ellenőrzés, nincs rendszer, egy szabály van, nem lehet levenni az asztalról ételt.
És megtartani, tehát nem lehet félrerakni tulajdonképpen a ínséges időkre.
Igen, tehát még egyszer, a nulladik szintről elindul egy hatalmas asztal, ami a szobáknak a közepén lévő hatalmas lyukon keresztül szépen megy lefelé. Minden szinten egyszer áll meg, roskadásig van étellel, de finomabbnál finomabb fogásokkal, és mindenhol egy percet áll, az ott lévő két ember annyit eszik, amennyit akar, majd megy lefelé a platform, így egészen le, ki tudja meddig le az aljáig. Hát igen, a lényeg az, hogy az első szinteken lévők azok tényleg királyokként étkezhetnek, viszont az emberi természet sajnos olyan, hogy nem gondolunk másokra, nem gondolunk azokra, akik alattunk vannak, pedig papíron, ugye az ennek a helynek a szabálya, hogyha mindenki csak annyit enne, amennyit feltétlenül muszáj, akkor a legalsó szintre is jutna élelem, ami egy kicsit talán túlzás, mármint, hogy így ugye a filmben többször láthatjuk, hogy mennyi kaja is kerül arra az asztalra, és ugye annak a tudatában, hogy hány szint is van ebben az épületben, én azért kicsit túlzásnak tartom, hogy jut.
Valószínűleg mindenkinek meg kéne húzni a nadrágszárat, és abban az esetben minden szintre jutna.
Akkor lehetséges, hogy igen egyébként. Tehát itt az élet a tét, az életükkel játszanak, és ahogy említettem, havonta cserélődik, hogy ki melyik szobában van. Följebb is és lejjebb is kerülhetünk, lehetünk az 5. szinten, ugyanúgy, mint ahogy a 188. szinten. Ugye főszereplőnk Goreng felébredt talán az 50. szint környékén.
Aztán 48.
Talán. 48, valahogy így ébredt fel, egy idős úr, a szobatársa, aki a elképesztő szamuráj késével a párnája alatt tölti az idejét.
Ez is egy szürrealista elem, egy ilyen önmagát élező késsel megy be ebbe a monolitba.
Igen, azt elfelejtettük említeni, hogy ugye minden bekerülő ember egyetlen egy tárgyat vihet magával. A Goreng, a drága főszereplőnk, az pedig a Don Quixote-t viszi magával.
Ami egyébként mennyire ironikus. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban két dolgot lehetne megegyezni. Az egyik az, hogy nem tudom, hogy veled volt-e már ilyen, de szerintem igen, amikor arról beszélgetnek emberek, hogy jó, akkor tegyük fel, hogy téged most kitesznek egy lakatlan szigeten, mi az az egy dolog, amit magaddal vinnél? Ez tipikusan az a szituáció, és akkor mindenki eldöntheti, mit visz magával, és találkoztam már néhány olyan emberrel, akik ugye azt mondták, hogy a Bibliát, és ez egy nagyon szép, meg jó dolog, és valahol persze egyébként értem is az elképzelést, de mindenki tudja, hogy mondjuk egy késsel, vagy kovakővel, vagy egy öngyújtóval, vagy bármivel sokkal többre mennél.
Vagy egy kötéllel, ugye későbbiekben azt is láthatunk.
Igen, és itt konkrétan két teljesen különböző karaktert látunk, ugye Goreng az bemegy a Don Quixote kötettel, ami azért is ironikus, mert ő maga is szélmalom harcot vív, ezzel az egész struktúrával, ami ott kialakult körülötte, és ellenkezik ez ellen, és próbálja átalakítani, és próbál hatni a szomszédjára, vagy hát a vele egy szinten élő öregemberre.
Később a felett és alatt
Trimagasi, azt hiszem az a neve, hogy Trimagasi.
Igen.
Az öreg úrnak. És a fölött és alatta levő emberekre is próbál hatni, de hát teljesen hatástalan.
Eredménytelenül, amit később pedig láthatunk, ugye, amikor új szobatársat kap. Tehát ugye Trimagasit őt megölik, gyakorlatilag egy váratlan vendég érkezése zavarja meg. Igen, eddig is eléggé zavaros lett a történet, ahogy így elmeséljük, de tényleg nagyon-nagyon sok minden van itt ebben a másfél órában, amit látni kell. Még annyival fűszereznénk a dolgot, hogy van egy nő ebben a toronyban, vagy ebben az épületben, aki havonta föntről elindul lefelé, és az elveszett lányát keresi az épületben, akit végül sosem talál meg. Ez is egy furcsa dolog volt a filmben, hogy tényleg ez a nő mindig ül ott a platformon, és megy egyen lejjebb és lejjebb. Nem eszik, nem történik semmi.
Nem beszél, nem szólal meg.
Viszont cserébe hidegvérrel elteszi lábalól azokat, akik őt a lefelé utásban meg akarják akadályozni.
Hát ő adja a misztikumot a történethez nagyon sokáig, mert nem tudjuk, hogy az a gyerek, akit keres, a saját lánya, az valójában létezik-e, a nő csak elképzeli ezt az egészet, vagy megőrült, vagy ez tényleg így van, aztán utána jön egy karakter, aki azt mondja, hogy 16 éven aluljákat nem engednek a monolitba, vagy ebbe az épületbe.
Ergo nem lehet benne kislány.
Nem lehetne, igen.
Nem lehetne benne kislány, tehát így az egész nagyon zavaros, és a film jól játszik ezzel, hogy csepegtet néha egy kis információt, van, ahol félrevezet, valahol csak eltereli a figyelmünket. A lényeg az ugye, hogy eljön az a pillanat, amikor a öreg urunk és Goreng olyan mélyre kerül a monolitban, akkor maradjunk így talán legkönnyebb, olyan mélyre kerülnek a monolitban 188. szint,
igen,
talán nagyon-nagyon mire, ahol már gyakorlatilag semmilyen élelem nem jut le, tehát a tök üres platform jelenik meg.
Igen, ott ez az öreg ember, ez tisztában van vele, ő a praktikumnak a képviselője tulajdonképpen, és ő tisztában van vele, hogy ez az a szint, ahol nem lehet már túlélni. Mi nézőként, mivel még keveset tudunk a monolitról, és tulajdonképpen a főhős, a Goreng szemén keresztül követjük az eseményeket, aki még relatíve egy friss figurája ugye ennek az egész történetnek. Ezért nem tudjuk, hogy tényleg lehetetlensége túlélni a 188. szinten. És aztán kiderül, hogy igen. Tehát valóban ez egy kegyetlen rendszer, a 188. szintre már nem jut le élelem, már csak üres tányérok, meg poharak, meg serlegek, és ugye ki tudja tényleg, hogy még hány szint van lejjebb azok az emberek, azok meg már tényleg semmit nem kapnak.
Elején még ugye azt satszoljuk, hogy 100 szint lehet, utána már 200-at satszolunk a 188. szintnél, aztán már 250 is elhangzik, megyünk szépen lejjebb. Tehát igen, ott már semmi nincsen.
Igen, és az a nem semmi, hogy egyébként amikor a 48. szinten felkel a goreng, akkor azzal szembesülünk, hogy ez a platform, ami lejön hozzájuk, és ha bár még elegendő étel van rajta, de már az összes meg van kezdve, már ilyen mócsingos, már olyan, mintha megrágták volna és kiköpték volna, tehát rettentően rosszul néz ki, nem enné meg senki, de látja, hogy az öregember rögtön nekiáll és elkezdi falni az élelmet, és akkor teljesen megütközünk azon, hogy lehet ilyen undorító módon elkezdeni ezeknek az élelmeknek az elfogyasztását. És aztán csak később, mikor a lentebbi szintekre kerülünk, akkor jövünk rá, hogy valóban ez egy annyira kegyetlen rendszer, hogy itt van, aki a maradékot eszi, és van, aki még azt sem. És ettől igazán úgymond szofisztikált ez a fajta ilyen világábrázolása ennek a történetnek, mert ugye nagyon sokszor azt látjuk a filmekben, hogy egy ilyen kétpólusú rendszer alakul ki, a jók, a rosszak, a gazdagok, a szegények, és itt meg egy kicsit szofisztikáltabban áll hozzá az egészhez, és azt mondja, hogy tényleg van egy nagyon szűk réteg, akik még válogatni tudnak a nem megkezdett élelemből, a legtöbb ember viszont már csak maradékból eszik, és eddig szokott eljutni a legtöbb történet, a legtöbb film, viszont ez a film ez tovább megy, és azt mondja, de van az, akinek még maradék sem jut.
Igen.
És hát az az a rész, amikor ezeket a lenti szinteket meglátogatjuk, akkor jövünk rá, hogy ott már egy ilyen teljesen deprimáló környezetbe kerülünk, ahol az emberek inkább felakasztják magukat, vagy leugranak a platformról, mert már nem bírja. Sőt, valaki fölkel ezen a szinten, és rögtön az első dolga, hogy felakasztja magát, hiszen tudja, hogy esélytelen, hogy ott egy hónapig túléljen.
És volt olyan, aki meg leugrott. Szóval ilyet is láttunk, hogy egyszerűen egy holttest, vagy egy testi zuhan és placs.
Igen.
Szóval ilyet is láttunk. És amíg azt akartam hozzátenni, még itt egy nagyon pici időnk van, és utána majd folytatjuk természetesen, még azt akartam hozzátenni, hogy a legfelső szinten meg láttunk olyan bevágásokat, amikor, hogy hogyan is néz ki mondjuk egy második vagy harmadik szinten az étkezés, tényleg rengeteg étel, halomba áll rajta jobbnál jobb, és nem úgy esznek az ottaniak, hogy szépen elkezdenek falatozni, vagy csak zabálnak, hanem gyakorlatilag ezt lerúgják, felmásznak rá, tapossák, összetörik, szóval így még arra se vigyáznak, amit nem esznek meg. Tök mindegy, hogy lejut-e valami egyáltalán, nem jut le semmi, ő tudjon annyit zabálni, amennyit csak tud, és mindenki más az pedig hát megoldja, ahogy tudja. Most viszont reklám következik, kedves hallgatóink, és utána híreket is mondunk, de ne menjenek messzire, hiszen mindezek után folytatódik a Nagy Totál.